Mongóliából folytatjuk, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Hallhatták már a műsorban, hogy azért a kalandturistáknak tényleg Mongólia tökéletes terep, biztonságos hely, tehát nem hallottam semmiféle komolyabb atrocitásról, rablásokról, lopásokról sem. Persze arról igen, hogy mondjuk valaki elkuborult a sztyeppén, és utána kellett menni megkeresni, meg olyanról is, hogy azért a Gobi sivatagban elakadt az autó. Tehát persze az itteni autók jelentős része ilyen orosz gyártmányú régi autó, és hát annyi az előnye, hogy nincs olyan elektronika, ami el tudjon romolni, viszont a mechanikai szerkezetek azért gyakran tönkre mennek. Persze itt azért minden második sivatagi pásztor egyben autószerelő is olybá tűnik, és tud valamit segíteni, hogyha elakad az autónk, és nem tudjuk kitolni mondjuk a sivatagi részről, vagy a sztyeppe mellett. Érdekes az egyébként, hogy a négy jégtájat régen a mongolok színek szerint különböztették meg, és a keletre azt mondták, hogy kék, a délre, hogy vörös, az észak volt a fekete, a nyugat meg a fehér szín, hogy ez is furcsa. És hát persze a sámánizmus azért még mindig divatos néhány helyen, természetesen főleg a jurtában élők néha egy kicsit a sámán által részt vesznek izgalmas szertartásokon, de hát annál nagyobb turista látványosság, mint eljutni egy helyi sámánhoz, kevés van. Az idő és az időhöz való viszonyulás, hát hogyha itt Mongóliában valamit megbeszélünk, akkor egy kicsit hasonló az African Time-hoz, bár nem annyira pontatlan. Ugye kedves barátom Balogh Sándor szokta mindig mondani, hogy az európai embernek pénze van, az afrikainak meg ideje, úgyhogy ha ott megbeszélünk mondjuk egy 10 órás találkozott délelőtt, akkor még az is lehet, hogy másnap 10 óra lesz abból. Így jártunk mi például Dél-Afrikában, de az, hogy mondjuk 12 vagy 13, az abszolút előfordul. Egyszer átadtunk egy magyarok által furt kutat Ugandába, és jött a helyi ipari és kereskedelmi miniszter, a terület országgyűlési képviselője, és hát helybeli lakosok, érdeklődők, újságírók, stb. Na most 3 órakor volt hivatalosan a megnyitó és a sajtótájékoztató, csak mi voltunk ketten ott, vagy hárman a területen 3 órakor, és hát kétségbe esetten gondolkodtam, hogy biztos elrontottuk, de nem rontottuk el, hát velünk volt a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ helyi vezetője, mondta, hogy teljesen jó helyen vagyunk, csak hát hogy 3 órás rendezvényre senki nem jön 3-ra. Úgyhogy 4 órakor megjöttek azért a helybeliek, akkor még egy órát ott vitatkoztak ezen azon Amazon, és akkor olyan 5 óra, 6 óra körül meg is érkezett a miniszter meg az országgyűlési képviselő, és akkor olyan 3 órás csúszással a hivatalos eseményt nagyjából meg is lehetett tartani. Na most Mongóliában szintén, hogyha azt mondjuk, hogy 10 órakor elindulunk, az csak olyan elvi elképzelés, jó abból, hogyha 11 lesz, vagy fél 12, bár mondom, nem annyira durva, hogy másnap legyen, tehát ez igazából csak megszokás kérdése, tehát ez a japános precizitás nem jellemzi azért a mongol időbeosztást. Érdekes az, hogy régen a Gobi száraz és félsivatagos részein a pásztoroknak még nagyon sokat kellett vándorolniuk, költözködniük, mert hogy kimerültek a legelők, akkor gyorsan el kellett menni egy másik területre, és hát még mai napig divat, hogy a család idős férfi tagjai közösen eldöntik, hogy merre induljanak el, északra, délre, vagy keletre, nyugatra, és olyankor azért a sámántól is kérnek egy kis iránymutatást, tehát ez is nagyon furcsa. Az egyébként még a napjainkban is előfordul, hogy a forrásoknak, a szikláknak, az erdei területeknek nagy jelentőséget és kultikus dolgokat tulajdonítanak. Mivel hogy kevés eleve a forrás meg az erdős terület, ezért úgy érzik, hogy itt azért mindenféle nemevilági lények is esetleg megfordulhatnak, szóval itt a sámanizmusnak ez a faja azért még bizony jó pár helyen megjelenik. De hát természetesen nagy a különbség, mint említettem, a főváros Ulánbátor között, ahol meg városias az élet. Hát azt nem mondanám, hogy nagyvárosias, mert igazából nem ahhoz hasonlít, amikor megérkezünk, hanem inkább egy kisebb európai városhoz, szocialista-realista lakótömbökkel, nagy területekkel, hatalmas utakkal, meg üres terekkel. De attól függetlenül azt kell mondanom, hogy ha mikor meg elmegyünk így vidékre, akkor tényleg még érezzük ezt a régi szellemi energiákat, hogy ezek hogyan működnek, miként működnek. A fővárosból már említettem, hogy a közeli nemzeti parkot nagyjából 1-2 órányi autókázással elérjük, ide érdemes eljönni, megnézni esetleg a vadlovakat, akkor megnézni ezt az óriási lovasszobrot, a világ legnagyobb lovasszobrát, mert az is itt van, Ulánbátortól nem messze. Aztán a Gobi sivatag pedig az igazán kalandvágyóknak ajánlott augusztus kivételével, amikor ugye a mormota terjeszti leginkább a pestist. Sokan azt mondják, hogy márciusban érdemes elmenni az Altaj-hegység környékére, vagy esetleg ősszel, október körül, mert hogy nyáron nagyon sok a szúnyog. Ez igaz is, de hát szerintem, hogy kora ősszel is a szúnyogok valahogy ritka szívósak. Egyszer valahol azt is olvastam, hogy még az atomtámadást is túléli a szúnyog. Hát az biztos, hogy elég súlyos ez a dolog, mert hogy én se tudok sokszor a szobába egy-két szúnyogot lecsapni, tehát nem csoda, hogy még az atomtámadást is túléli. A sport. Hát a mongolok szeretik a focit, szeretik a birkózást, ez ugye kultikus régi hagyomány, és hát a birkózásnak sajátos szabályrendszere is kialakult a különböző helyi versenyeken, amikor nincs is időhöz kötve a mérkőzés, meg súlycsoport sincsen, hanem csak úgy a helyi erős fiúk összemérik erejüket, aztán lesz, ami lesz, majd meglátjuk a végét. A lovas dolgok, hát arról már beszéltem, a különböző lovas versenyeken, ünnepségeken, de mellette ott van a sólymászat, tehát rengeteg sólymot tartanak, és vadásznak is sólyommal, mindenféle sztyeppelakókra, kisebb rágcsálókra, nyulakra, és a turisták is néhány helyen ezt a sportot kipróbálhatják. Az íjászat pedig, hát harcosok persze lóhátról nyilaztak, és mozgó célpontra lőttek, meg visszafelé is tudtak nyilazni. Ugye klasszikus, nem véletlenül mondják, hogy rokon népek is vagyunk, a tatárjárás meg csak félreértés. De az biztos, hogy azért még a mai napig rengetegen vannak, akik kiválóan tudnak a nyíllal, az íjjal bánni. És az pedig, hogy a lóval tudnak bánni, hát az meg egy természetes dolog. Tehát igazából még egy ulánbátori lakos is remekül tud lovagolni a nagy számok törvénye szerint. Tehát biztos van olyan, aki nem tud, de mondjuk még nálunk az amerikaiak közül páran azt gondolják, hogy mindenki remekül lovagol, és valójában pedig kevesebben. Itt Mongóliában azért, amikor ezt gondoljuk, akkor azért inkább beletrafálunk, mert tényleg sokan tudnak lovagolni. Júliusban nagyon komoly helyi versenyek vannak. Nálunk ugye a májusfára kellett felmászni, meg azt felállítani, hát itt pedig ilyen birkózó viadalokat, meg mindenféle izgalmas versenyeket rendeznek, mert hogy Genghis Khan júliusban a Nadam versenyt alkotott, és azóta is ilyen Nadam versenyeket rendeznek, ami lényegében azt jelenti, hogy ilyen népi játékok vannak, és akkor összemérik erejüket, tudásukat, mindenféle tréfás, meg kevésbé tréfás versenyeken a település lakói, úgyhogy ennek elég komoly kultusza van, és hát persze a turistáknak ez meg elég látványos, főleg, hogyha nem kell részt venni a birkózó versenyen. Genghis Khan a legfontosabb a történelmi vezetők közül, ugye itt a mongol területek az időszámításunk előtti 3. században népesültek be, és a hunok hódították meg ezeket a területeket. A mongolok ugye tényleg tartják azt, hogy a hunok és a magyarok azok rokonok. A hun törzsszövetségek támadásai a kínaiak érdekeit is veszélyeztették, úgyhogy emiatt is kezdték el építeni a kínai nagy falat. Aztán, amikor a hunok elvándoroltak, akkor jöttek a mongol-türk törzsek, és utána pedig az ujgur kánsághoz tartozott a 8. és 9. században ez a terület, tehát ők voltak akkor itt azok, akik egy izgalmas birodalmat létrehoztak. Utána újabb és újabb mongol törzsek szivárodtak ide be, és aztán önálló kánságokat alkottak. Végül Genghis Khan 1206-ban egyesítette a mongol törzseket, meg a mongol területen élő törzseket, és éltek itt még akkor hunok közül is páran, és több más törzs is, de lényegében Genghis Khan az egész terület itt élő lakosságát egyesítette, és hát ezzel kezdődött el a mongol birodalom virágzása. Hihetetlenül nagy volt a terület, 35 millió négyzetkilométer, és a történelem legnagyobb összefüggő birodalma lett a mongol birodalom. Emlékszem, hogy amikor az ELTE-n jogot tanultam, akkor egyszer feltették a kérdést talán államelméletből, hogy mi volt a világ legnagyobb birodalma, és igen, a mongol birodalom volt a legnagyobb kiterjedésű birodalom, és azt hiszem, hogy a mongolok birodalom után jött aztán a Szovjetunió, aztán a brit birodalom a gyarmatokkal együtt, és nagyjából ez volt a sorrend. Az kétségtelen, hogy hatalmas területet elfoglaltak a mongolok. Persze az is igaz, hogy az, hogy papíron mekkora a birodalmam, és mennyire tudom ott a közigazgatást kiépíteni, az nem ugyanaz. Tehát a római birodalom nem volt ekkora ugyan, viszont a Pax Romana, a római béke azt jelentette, hogy izgalmas utakon nyugodtan mászkálhattak a kereskedők. Tehát a mongol területen is mehettek ugyan a kereskedők, tehát itt azért előfordultak apró cseprőbb dolgok. Ezzel együtt hatalmas terület volt a mongol birodalom, és tényleg ez a fénykora volt a mongoloknak, és később Kubilaj Kán uralkodása alatt a Dzsingisz Kán fiai közt felosztott területek függetlenedtek és önálló államalakulatokká szerveződtek, úgyhogy végül szétesett a birodalom, de hát Dzsingisz Kán mai napig a legfontosabb uralkodó. Később aztán a 17. században egyre inkább jöttek a kínaiak, és a mandzsú kínai terület lett egy része, Mongóliának egy része pedig lényegében befolyásuk alá került, és hát elterjedt a buddhizmus is, és aztán 1911-ben külső Mongólia függetlenedett Kínától. 1919-ben aztán Kína megtámadta és elfoglalta Mongóliát. A kínai megszállást követően komoly zűrzavar volt az országban. Rövid időre, 1921-ben aztán sikerült egy független kánságot kialakítani, és később aztán összetűzésbe keveredtek még a szovjetekkel is. Úgyhogy a politikai válság is komoly volt, hát egyrészt a mongol kommunisták támogatták a szovjeteket, akkor a monarchia hívei pedig a kánságot szerették volna visszahozni. Hát ebből az lett, hogy végül is 1924-ben a mongol népköztársaságot kiáltották ki, úgyhogy a monarchia hívei alul maradtak. 1952-ben aztán Szedenbál került hatalomra, aki elítélte Sztálin személyi kultuszát, és szakítottak a háborús politikával, és megújították a különböző kapcsolatrendszerüket is. 1990-ben a kommunista kormány lemondott, és 90. július 29-én megtartották az első szabad választásokat, majd 92-ben elfogadták az új alkotmányt, ami eltörölte a népköztársaságot, úgyhogy az ország hivatalos neve Mongol Köztársaság. Hölgyeim és uraim, önök az elmúlt egy órában Mongóliáról hallottak itt a Világszámban. Garai Bendegúz segítőm nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!